Rádióegyetem. Itáliai humanizmus. Az itáliai humanizmus európai kisugárzása. Szörényi László előadása.
Köszönöm szépen a meghívást, és mindenkit szeretettel üdvözlök. Tehát maga a kérdés az hallatlanul érdekes, és az eredeti fölkérésben, amelyet kaptam, ott még szerepelt, ugyebár a Mátyás udvara is. Én gondolkoztam ezen nagyon sokat, de hát egy ilyen szűk időben, úgyhogy a két legnagyobb északi humanistát, Erasmust és Moruszt ismertessem, vagy taglaljam akár érintőlegesen is ebből a nagyon fontos szempontból, tehát az ember méltóság, mint téma, és hát ez, mint bizonyos olasz eszméknek az északi kisugárzása, ez önmagában kiszorítja, tehát a végén én próbálok, illetve menet közben is próbálok magyar ügyekre utalni, ahol lehetséges. Ez különösen izgalmas Morusznál, akinek sokkal több magyar kapcsolata van, mint ezt a közvélemény, vagy általában az eddigi szakirodalom a legfrissebb kivételével tudomásul vette volna, de azt hiszem, hogy talán magát az egész hallatlanul izgalmas Mátyás és olasz humanizmus témakört, azt talán ki lehetne hagyni, vagy csak érintőlegesen tárgyalni, mert szétfeszíti teljességgel a dolog kereteit. Na most lássuk először ugye Erasmust. Erasmus az valamikor 8-10 éves korában találkozik először egy valódi humanistával, aki járt Itáliában, ez Agricola, aki csak egy előadásra jött le Deventerbe abba az iskolába, ahol akkor járt Erasmus, de ez egész életére megmaradt benne ez a benyomás, hogy egy valódi tudós, és abból a fajtából, amit ő becsült és szeretett. Tehát emlegeti később is. Tudnék, a többi iskolája, mert 4 éves kora óta járt iskolába, akkori szokás szerint, általában tehetségesebb gyerekeket már 4 éves korban elkezdték tanítani. Írni, olvasni, ami gyakorlatilag egyet jelentett, majdnem egyet jelentett a latin tanítással. Olyan pedagógiai elvek érvényesültek, 3-4 iskolában is egymás után, váltakozó színvonalon egyébként, amelyet nagyon kevéssé befolyásoltak még, vagy legalábbis rejtett csatornákon csak az olasz humanizmusnak bizonyos eszméi. Ez a gyakorlatilag a rejtelme személyisége miatt Kempis Tamásról sokáig nem tudták, hogy ő a Krisztus követésének az írója, általában hol ennek, hol annak a szerzőnek, sokszor Gersonnak, a párizsi professzornak tulajdonították, vagy másnak. De az kétségtelen, hogy a devoció modernának, tehát az úgynevezett újszerű jámborságnak, vagy korszerű jámborságnak nagyon nehéz fordítani a moderna szót, mert az egyszerűen abban az időben annyit jelent, hogy mai. Mai, tehát nem úgy modern, hogy valamihez képest ugrásszerűen, minőségileg jobb vagy más, mint ahogyan ma használják nagyjából ezt a szót, hanem a mindennapok, a mai mindennapokhoz alkalmazkodó, tehát mai, mondjuk ezt úgy mondják, mint ismerik azt a rendőr viccet, hogy miért eszi meg a rendőr autószelvény. Mert rá van írva, hogy eheti. Tehát a modern az az eheti jámborság. Vagyis, és ez megint nagyon fontos, mind az Erasmus gondolkozása legrégebbi, vagy felfejthetetlenül mély és kiirtatatlan alaprétegét megértenünk, mind azt, hogy miért hat rá aztán olyan forradalmi módon Lorenzo Valla. Benne a keresztény ember eszmény, és ezen belül az igaz keresztény eszménye, amely mondjuk a tökéletes ember ideál, az nem azonosodik a papsággal, és nem azonosodik a hagyományos szerzetességgel sem, ugyanis a devoció modernát követő testvérületek, vagy egyesületek, azok olyan fogadalmat tesznek, amely nem a hagyományos szerzetesi fogadalomra emlékeztet, családosok is maradhatnak, és elsősorban szegények gondozásával, valamint neveléssel foglalkoznak. Egyesítik magukban a, hogy úgy mondjam, a, ilyen módon a mai életnek a követelményrendszerét azokkal az aszketikus eszményekkel, amelyeket a szigorú szerzetes rendek, az ágostoni regulát követő szerzetes rendek tűznek ki. Most hozzá kell tenni, hogy nem szabad idealizálnunk egy percig se, akkor is, ha itt nekünk Magyarországon abban az időben, tehát ugye 1460-as évek valamelyikében születik, talán 68-ban. Nem lehet tudni, mert a törvénytelen származása miatt Erasmus stilizálja visszamenőleg többször is a születési évét, de valamikor 68 és 70 között születhet. Legvalószínűbb, néha 64-re teszi, de ez abszolút valószínűtlen. Legutóbbi időben ezt egy angol zseniális filosz találmánya volt, aki végigolvasta, amit kevesen tettek, a 21 kötetbe, plusz nem tudom, hány pótkötetbe, Allen által kiadott, ez a Steiner úr legjobb barátja volt, ezt tudják egyébként, Indiában barátkoztak össze, aki kiadta az összes Erasmus levelet, írt tudatos mennyiséget, talált egy angol barátjához írott levelet, amiben azt írja, hogy te, én pont olyan idős vagyok, mint te. Na és akkor ezért gondolják 68-at, mert arról viszont lehet tudni pontosan, hogy mikor született. Na tehát, ezek az évek, ezek rettentő nehéz évek. Tehát, főleg, amikor kisgyerek, tehát 5-6 éves korától egymás után három jelentős pestis járvány pusztítja végig Burgundiát. Burgundia egy olyan államalakulat, amely német, vallon és flamand, tehát három nyelvű társulatot foglal magába, tehát a mai Luxemburgot, Franciaország egy részét, Hollandia nagyobb részét, Belgiumot teljes egészében, még a mai Svájchoz és Németországhoz tartozó egyes területeket is, és mint tudjuk, ádászharc indul Merész Károly halála után az örökségért, és végül is, amíg a franciák és a császáriak eléggé barbár pusztítást, a civil lakosság között is barbár pusztítást okoznak, és részben a háborúk, részben a háborúktól független járványok a lakossághoz győzik, éhínség meg, amit el tudnak képzelni, minden, szóval nem költ oda török se, tehát részben az, hogy nagyon sokáig nem veszi később fontosnak a török kérdést, és ehhez neki bizonyos fejlődésen kellett átmennie, és a magyar és a lengyel barátai segítettek neki legtöbbet, és tanítványai, hogy felismerje a dolog mélységét, vagy a veszély mélységét. Annak az az oka, hogy úgy érezte, nem kell ott pogánynak lenni, vagy töröknek lenni, elég, ha az ember keresztény civilizált ország lakosa, és már akkor kizárólag állatias királyok, elhájasodott kereskedők, üvöltöző katonák, teljesen minden, minden emberség, tehát ahogy Karintit idézem, minden emberségből kivetkezett orángutánok között kell élnie, ugye, ha röviden akarjuk összefoglalni. Ugyanakkor hát a hosszas küzdelem után, ahol végülis alulmarad öcsével együtt, részben a pénzélyes rokonok miatt, gyámok miatt, akik bedugják egy kolostorba, részben azért, mert idealizálja az olvasást, és úgy érzi, hogy ez a Steini kolostor, amely egyébként már nem létezik, mert 1527-ben fölgyújtották, vagy háborúba, azóta se épült újjá, hogy az aránylag jó könyvtárral rendelkezik, és hogy ahhoz képest, a hányattatáshoz képest, amit addig átért már fiatal korában, ez képest ez a békeréve, úgy gondolja. És az első 2-3 év, mint ott írott versei, és ott onnan írott levelei mutatják, aránylag idillikus, árkádikus hangulatot, aztán ennek egy életre vége lesz. Akkor írja a De Contemptum Mundit, ez az első műve, de sokáig csak kéziratban terjed, és akkor kényszerül rá arra, szinte rákényszerül, hogy kiadja, hát szinte öreg korában, hát ugye 1521-ben, amikor egy kalóz kiadást készítek belőle, amely ellen ő nagyon tiltakozik. Ez egy nagyon furcsa munka, de most kezd nagy sikerelni. Sokáig még a nagyobb monográfiák sem emlegették. Erasmusról írott, eddig magyarul megjelent legjobb könyv, minden híresztés ellenére nem a Hőszinghának vagy Húszinghának, ahogy ejti az emberben, de Hőszingha ez a helyes, de hát így nem érti senki, tehát mindegy. A két kiadást is megért könyve, de még nem ez a legjobb könyv, hanem a Markis Simonnak, a már Svájcban élő orosz zsidó származású Erasmus kutatók, vagy humanizmus kutatónak, aki vagy egy évtizedet élt Magyarországon, és gondolat kiadónál jelent meg 78-ban, ha nem csalódom, a könyve, amely Znekomszko, Erasmus is Rotterdam címmel jelent meg oroszul, tehát ismerkedés. Tulajdonképpen ez a bevezetés jelenti, tehát bevezetés Erasmus műveibe, csak ezt a népszerű címet használta, az ismerkedést. Ezt Rotterdami Erasmus címmel átdolgozta, és magyarra nem csak a fordítást zseniálisan ellenőrizte, és Borzsák lektoráta még, hanem ki is egészítette, tehát a magyar fordítás jobb, mint az orosz eredeti. Na most ebben a könyvben ő a hatalmas életműnek az ismertetésére, amely képzeljék el, hát mai napig folyik a kritikai kiadás, amelyben a hollandok beledöglődtek, nem tudom, hányadik kötet után, és most már Kanadába folytatják. Tehát akkor ez még nem volt, tehát jelenleg már valami 20 kötetnél tart ez a kettő, együtt ilyen fólió kötetek, de azelőtt ilyenbe, valami 10 kötet jelent meg utoljára, az volt a standard kiadás, ugye Leidenbe, 18. században, és akkor ő azt csinálja, mivel Erasmus kötetbeosztását tükrözi, tehát az ő néha nagyon furcsa, de megindokolható tematikai válogatását, hogy mi hova tartozik. Ő abban az ötödik kötetben, ahol ez a Contemptum Mundi, tehát a világ megvetése című első mű található, azt meg se említi. Tehát felsorolja, hogy milyen jegyek, mondja, hogy vannak benne még apróságok is. Úgyhogy ahhoz, hogy a rendelkezés álló időben az ő emberi méltóságra valót nézeteit kisarkítsa, ahhoz a legismertebb, és hát magyarul is több fordításban, és sokszor meg olyan remek műre kell hivatkoznom ugye a Magasság dicséretére, és megpróbálom azt bizonyítani, hogy a bármilyen meglepő az abban található alapparadoxon, amely a, mondjuk így durván, hogy az öröm elv és az üdvösség elv egészen furcsa és páratlannak tűnő összekapcsolását kísérli meg egy deklamáció keretében, amely deklamációt feldúsított, hogy úgy mondjam, és páratlanná tett az ő mélységes szeretete nem csak a görög szatirikus Lukiánosz iránt, akinek nagy fordítója, és ez kapcsolja őt össze a legjobb barátjával, Morusszal, aki csak egy évvel él túl, együtt fordítanak, hanem az, hogy ami a legnagyobb ritkasság a humanisták között, és az őt követő nemzedékben aztán majd Rablerral lesz jellemző, nagy híve ő a vígjátéknak is, és Arisztofanésznak is. Tehát az az abszurd humor, és ez mutatja, hogy mennyire lelkünkből szól Erasmus, hogy Arisztofanésznak nagyon kevés igazi értője és szerelmese volt a világirodalomba, és mi dicsekedhetünk azzal, amivel nagyon kevés nemzet, hogy talán legnagyobb költőnk, Arany János vette a fáradtságot, és abszolút kongeniálisan, és mások által nem is kísérelte meg azóta. Devecseri Gábor, nem, Devecseri csak Plautuszt fordított. Arisztofanész nem mert Arany után. Tehát azt hiszem, hogy a Hamletet már hárman próbálták Arany után fordítani, több különösebb sikerrel, de Arisztofanészbe beletörött eddig mindenkinek a bicskája, úgyhogy nem csoda. Úgyhogy erre nagyon oda kell figyelnünk, mert Arisztofanésznak a szélsőséges megítélése, Lukiánosznak a szélsőséges megítélése, és akkor ugorhatunk Erasmusra, és aztán talán kijön még. Talán volt az, akit annyira szokás egy oldalon értékelni, mint őt. Az rögtön szétfoszlik, hogyha ebből a sarokból nézzük. Na most miről szól a világ megvetése? Egy levél, egy hatalmas formáját tekintve biztató vagy rábeszélő levél, amelyet egy nem létező szerzetes ír egy nem létező unoköcséhez. Legalábbis amennyire eddig tudjuk, a benne található nevek fiktívek. A nagybácsi öreg, és az unoka öcs, az pedig olyan 16 év körüli viruló ifjú, aki pályaválasztási gondokkal küzd. És a nagybácsi a lehető legcsábítóbb szavakkal, vagy színeket használva leírja a szerzetési élet előnyeit, és egyúttal megcáfolja mindjárt azokat a lehetséges vádakat is, amelyek a világ elhagyását vállaló szerzetési fogadalmat letevő döntést érhetik. Tehát azt mondja, hogy édes fiam, te ugye úgy gondolod, hogy hát mit, majd ha öreg leszek, akkor ráérek így rájtatoskodni, de hát most még itt az élet, körülöttem helye, ugye a dinomdánom, pezseg a vérem, nők, paripa, fegyver, stb. És akkor bebizonyítja, hogy hát ez nem egy olyan nagy üzlet, szóval ahhoz képest, hogy hát a nők többsége, tehát nem mindegyik buta, mint az állat, tehát ez a liba, ugye, ezen kívül több mire kurvák is, úgyhogy ez nem egy nagy befektetés, hogy is jelek velük foglalatoskodni. A gazdagság kergetése, az hát a legaljasabb foglalkozás, amihez képest a kutyaszart pucolás az a legnemesebb szellemi foglalatosságok egyike. A politika az kizárólag gazembereknek, hülyéknek és idiótáknak való foglalatosság. Katonának lenni, akkor menj az ember inkább hentesnek, és így tovább. Szóval nagyjából a horáciuszi modorban megy végig, ugye a mesterségek károsztatása és dicséretének a dialektikájában, amelyet főleg a Szatírák második könyvében alkalmaz Horácius, aki sokszor ad listát Erasmus, hogy kik a legkedvesebb költői. Horácius mindig vagy az első, vagy a második helyen szerepel, tehát határozottan kedvelt. És akkor mi ezzel szemben a szerzetes élet előnye? Az, hogy az ember megtanulja a saját korlátai között az életet élvezni, madár fügy közepette filoszkodni, hogy így röviden összefoglaljam. Tehát ez az igazi élet, hogy az ember ugye nem kint a világban űzi a fantomokat, amelyek a sikernek, a kévágynak, a hatalomnak, a pénznek, a nem tudom micsodának a vidoljai, hanem bent szerény, de biztos körülmények között éjjel-nappal olvas, mint a güzű, ugye, és akkor ráadásul értelmesen olvas, sokat olvas, és folyton tanul, mint Lenin nyelvtárs, ugye, tanulni. Amikor leírja azt, hogy az ember egy szarzsák, ugye, tehát ez egy közhely, és ha ebből a szempontból olvassuk, akkor a cím már gyanút kelthet, a De Contemptu Mundi, ezt ugye is harmadik Ince pápa írta, ugye, ilyen című művet, amely tulajdonképpen nyilván tanárul vagyis te beszélsz arról, hogy a pikóéknak az egész izéje az abból indul ki, hogy ezt meg kell cáfolni valahogy, hogy az embert, mint minden nyomorúságnak a gyűjtő edényét mutassa be. Amelyet az Isten ugyan megteremtett, de olyan törékeny és annyira kiszolgáltatottá tett, hogy az a teremtés, ahogyan talán csak egy percig létezett a bűnbeesésig, az közönséges körülmények között nem ismételhető meg. Tehát nem lehet a civil életben adott lehetőségekkel élve visszajutni az ártatlanságnak, a tisztaságnak, a magasztosságnak abba az állapotába, amelynél az angyalok fölé emelte Isten az embert eleve, teremtővé, ugye? De aztán jött Éva anyánk és a szabolcsi almavész, és hát ebből aztán mindenféle baj lett. Ha ebből a szempontból olvassuk, a Garennak van az a 8 kötetes Prosatori Latini del Quattrocento című fantasztikus antológia. 8 kötetben, de van, amikor egy vastag kötetben adták ki. Ez a sorozatban, ami Ricciardi vagy kiadta ki, ugye? Ez a, igen. Na abba, ugye ha megnézzük az ilyen emberméltóságról szóló értekezéseket, akkor valamennyi, de már Petrarkától kezdve mindez a harmadik Inceféle szöveggel konfrontálódik. Vagy úgy, hogy részeit elfogadja, megkülönbözteti egymástól természetesen a negóciumot, mint az elátkozott világi zűrzavar világát, és az óciumot, vagyis a célosan kihasznált szabadidőt, amely az olvasással, a művelődéssel, a tudománnyal, vagy minek nevezzük, ugye nehéz körülírni a olvasás céljának azt a megfelelő szót, amelyben a haszontalan olvasás, tehát amely a lelket nemesíti, ugyanúgy belefér, mint a hasznos olvasás, tehát az írás előkészítése vagy. Tehát mondjuk a nyelv világával, a szövegek világával való bensőséges együttlét, ez a, hát mint tudjuk, a De Ocio Religiosorum, a Petrarkának a műve, amit a Kartaúzi öcse, ez a Gerardohoz intézte, az pontosan erre az ellentétre épít. És a ócium, negócium az egy olyan fogalompár, amely teljesen alkalmas középkorias használatra, ugyanúgy, mint ahogyan központjává lehet a filológia humanista változatának. Tehát ebben a gondolatkörben mozog, de az ember gyanút fog időnként, hogy nem paródiáról van ez szó. Tehát, hogy néha olyan színeket használ. Nehéz eldönteni, mert nyilvánvalóan ez a elég rejtett, vannak Erasmus életének 2-3 olyan szakasza van, van 2,5 angliai év, amiről semmit nem tudunk. Annyit tudunk, hogy Cambridge-be tanít, és hogy nagyon intenzíven tanul görögül, és készíti elő a Szentírás kiadást, de részleteket, mivel hogy annyira nem ér rá, hogy nem ír leveleket. Az életéről azért tudunk néha fárasztóan sokat, mert naponta néha 40 levelet írt, vagy válaszolt meg, néha meg semmit. És ugyanilyen ez a szerzetesi hivatásba való kiábrándulás, tehát amikor végül is két kézzel kap azon a lehetőségen, hogy a környék egyik püspöke, aki egyébként a Burgund hercegségnek a nagykancellárja, azt felajánlja neki, mert ez készül éppen Rómában, mert bíboros akar lenni, felajánlja, hogy legyen a titkára és kísérje el, és akkor attól kezdve sose tér vissza Steinbe. És csak évtizedek múlva tudja elérni, hogy a pápa fölmentse őt a szerzetesi fogadalma alól, és a világi papírruha viseletét engedélyezze számára. Tehát nem lehet tudni, benne van már minden esetre ez a kettőség. Azt tudnék, hogy túl szép a leányzó fekvése ahhoz képest, ami utána következik. Mert mi következik utána? Utolsó két igen rövid fejezet, tehát ugye hiszem 37 fejezet az egész, csak ha jól emlékszem. Nem, bocsánat, 18, tehát a 17. 18. fejezetben, amikor már eljutott egészen a... Tehát egy példa, vannak benne néha példák, tehát a saját életéből vett példák, az egyik az egy szívszaggató dolog, hogy ő egyszer a kolostor, mármint a nagybácsi, a képzelt nagybácsi, a kolostor képviselőjeként elment egy apácát átvenni egy fiatal lányt, aki saját maga a szülei akarata ellenére akart apáca lenni, és mindenki lebeszélte, és végül is meggyőzte a mamát, és akkor a mama meg a lány segítségű hívtak, talán két embert, az egyik ő volt, hogy most már sikerüljön a papát is meggyőzni, és akkor ez valóságos drámai jelenet, színpadi zseniás el lehetne játszani. Ahogyan ezek végül is elfelejtik, hogy ők azért jöttek, hogy segítsenek, és ők együtt zokognak a mennyasszony, illetve a papával, aki ott, mintha temetni a lányát, úgy búcsúzza. Csak a lány örül rettenetes, hogy végre itt hagylak titeket, ti kedveskés, soha többé nem látok, nagyon szerette a családját, úgy látszik, és milyen jó lesz ott nekem. Tehát ezt szállja a csatornok, és akkor utána azt mondja, hogy na, hát akkor nézzük mindezt teoretikusan. Tulajdonképpen én epikureus vagyok, mondja, az ember kicsit meglepődik ezt olvasva, és én kizárólag Epikurosz tanítványaként javaslom neked, hogy legyél szerzetes. Tudnék, Epikurosz azt mondja, hogy nem szabad csak annyi szenvedést vállalni magunkra, mint amennyit elbírunk, annál többet nem. És a boldogságunk és a szenvedésünk mértékes egyáltalán, hogy kibírjuk az egész életet, az az, hogy tudjuk mértéket tartani. Itt lehet, és itt nem baszkurálnak. Tehát én, mint, hogy is jelk, ha nem bónék keresztény, és az semmilyen más. Ilyen pogány alapon is én neked, na, itt kezd az ember gyanút fogni, és a végén meg azt mondja, hogy édes fiam, most hallom, hogy már megint kiütött a háború, és már megint a, hogy is jelk, gyújtogatnak, meg nem tudom, kezdődik az egész hacacári. Én azt mondom neked, hogy tudod mit? Mégsem legyél szerzetes. Azt mondja, hülyeség az egész, mondja. Ahhoz, hogy keresztény legyél, abban a szerzetesség csak akadályoz. A kereszténység, azt mondja, az nem a filozkodásban áll, hanem Krisztus életének a követésében, és azt követheti az ember bármilyen mesterségbe, ha egyszer tisztességesen viselkedik, nem babonás, nem túloz, és főleg nem ábrándozik. Ciao. Az egész ügy ennyi szóval furcsa, ráadásul ugyanazzal a fogással él ebben, de igaz, hogy ez kései előszó, az 1521-es, hogy ellenségeim előásták a papírjaim közül, egyébként híres volt arról, hogy mindenét széthagyta. Soha nem javított semmit. Tehát megírta, iszonyú sokat írt, de soha nem javította ki, és néha elveszett kéziratokat. Tehát volt egy magyar erazmista, Pizó Jakab, ugye, aki királyi követ volt az Ulászló idején Rómában, és az antikváriumban vett meg egy egész kötet Erasmus kéziratot, amit valaki ellopott valahonnan, és ezt megvette drága pénzt, és odaadta a mesternek, aki ebből jött rá arra, hogy úristen, egy egész kötet levél. Tehát valaki, aki az ő levezőpartner volt, összeköttette a leveleit, mint kincseket, könyvé. És akkor ezt ellopták tőle, vagy ő maga eladta antikváriumban, a Pizó Jakab megvásárolta, odaajándékozta erre, mondja, hogy tényleg talán össze kéne gyűjteni a leveleimet, tehát mint aztán lő. Tehát lehet, hogy igaz, amit mond, hogy ez kalózkiadás, és azt, hogy ne becsüljük olyan sokra, ez szónoki gyakorlat. Tehát, hogy ez kétségtelni, hozzátartozott a rétoriskoláknak a mindennapjaihoz, mármint az ókorban, és ő ezt tekintette mértékadónak, hogy ugyanazt a dolgot földicsérni vagy lerántani. Ugye? De tudjuk, később a... Ugyanilyen módon magyarázza el egy barátjának, egy Dorp nevű barátjának, aki leideni professzor, hogy hogyan kell érteni, és most akkor térjünk rá a főműként tárgyalható magasság dicséretére. Ahogyan a kopasságnak, a pestisnek, a légynek, tehát a legundorítóbb és legkelmetlebb dolgoknak is van dicsérete, és ugyanakkor a legmagasztosabb dolgoknak is van szidása. Ez hozzátartozik ahhoz, hogy megismerjük igazán forgatni a mondatot, a szót, a nyelvet, hogy tudjuk azt, enélkül nem rétor a rétor. És ebben igaza van, akkor is természetesen, hogyha, mint ennél a könyvnél is, az elsőnél is, csupán külső világnak, vagy a, tudom én, a befogadóknak szóló üzenetként, vagy részben védekezésként kell olvasni az ilyesmit, tudnilik, akik ezt az érvet nem vették figyelembe, vagy hamisnak tartották, azok egyszerű eretnekséget, sőt, skandalumot emlegettek, mégpedig nagyot. Miről van szó? A lehető legtökéletesebb rétorikai fegyverzetben egy istennő lép föl előttünk, egy nagyon jó táplált, csinos, kövérkés csaj, aki a kísérletében még csábító csajok, a butácska, a nem tudomka, a rábeszélőcske, a kéjenszke, és így tovább egy egész női balettkar lebeg be körülötte, akik mind az ő segítői, ő a maga az ostobaság, tehát a Stulticia vagy Mória, amely kijelenti magáról szerényen, hogy hát mivel senki se dicséri, holott mindenki belőle él, és az egész világ rajta élősködik, a világ nélkül már rég összeomlott volna, csak szégyellik, és ezért ő viszont nem szégyellős, azért mert ostoba, tehát nem ismeri ezt a szégyenérzetet, tehát ő saját magát fogja dicsérni, holott ez nem szokás. Ugye? Most hozzá kell tenni egyébként, hogy ezt egy hét alatt írta, könyvek nélkül, mert a vöröngye még nem érkezett meg, Itáliából hazafele jövett Morusz Tamáshoz, és a Moria szót, az előszóból tudjuk azt, hogy ez nem csak azt jelenti görögül, hogy bolondság, hanem azt is jelenti, hogy Morusz félesség, tehát ő Morusznak omásként nyújtja át. Morusz nagyon szeretett hülyéskedni, udvari bolondot is tartott, saját feleségével, saját barátaival, és mikor Erasmusszal találkozott, akkor az udvari bolondot öltöztette fel Morusznak, ezt nem tudom, hallották-e. Persze egy szót sem tudott latinul. Erasmus meg egy szót sem tudott természetesen angolul. Úgyhogy megérkezik, és ottán nagy hajlongások közepette bemutatkozik, az is nagy ízés, és nem értik egymást, és Erasmus kezdi azt hinni, hogy megőrült. Amikor előjön a házigazda, mondja, hogy jó, becsaptalak, mennyi bolond, és akkor... Ez még a legenyhébb tréfa, amit megengedett magának, de a legszebb az, amit beleír a bolondságba Erasmus, hogy kipróbálta, hogy a felesége igaz örömet tud érezni akkor is, hogyha hamis gyöncsort kap. Tudnilik, ha az asszony ért az izébe, akkor megveri, tehát akkor nem sikség. Ha nem ért, akkor viszont ő jól jár, mert nem kerül olyan sokba, másrészt az asszony is jól rá, mert boldog. Úgyhogy ő vett neki egy üveggyöngysort, és elmondta, hogy ez a legnagyobb gólkondai gyémántbányából való, és hogy hány sakk volt már a birtokosa, és hogy milyen nehezen szeretnek. A nő eldicsekedt mindenkinek, hogy az én férjecském így meg úgy meg minden, ő megröhögött, és egyúttal jól érezte magát, és bebizonyította, hogy minden csak a látszat, nem a valóság. És ezt még képes beleírni az Erasmus. Úgy látszik, elfelejtette vele közölni Morusz, hogy a feleségét megtanította latin, ez még az első feleség volt. A másikat már csak hárfázni tanította meg, mert az már idős nő volt, és a latin nem ment neki annyira. Tehát így dicséri magát, és elmondja, hogy hát ő az emberiség jótevője, mert összes emberiség már rég kihalt volna, mert hogyha nem volnának bolondok, akkor nem szerelmeskednének, ha nem szerelmeskednének, akkor nem szaporodnának, hanem szaporodnának, stb. Ezen kívül az emberek, mint elviselhetetlen osmány féreg fajta, amit az Istenek szerinte, ugye ez Lukiánosra való utalás, csak azért teremtettek, mert amikor már nagyon berúgnak az Olimposzon a vizétől, és délután, akkor még nem volt televízió, ezt nem én mondja ezt én, tehát valamivel szórakozni kell ott részegen, akkor egy felhőt félrehúznak, és nézik a földet, hogy ott az emberek milyen baromságokat csinálnak, és homéri kacajra fakadnak. Tehát ők tulajdonképpen egy ilyen állandó living show, ahogy is jákoknak a délutáni berúgott olimposziak szórakoztatására, és éppen ezért hát az összes foglalatossága a királytól a pápáig, az mind kizárólag a hülyeség különböző válfaja, és ezt iszonyú gusztusosan leírja. De azt mondja, az semmi, mert ezek csak a pogányok. De hát azt mondja, itt van maga Szent Pál, aki azt írja, hogy a mi hitünk egy bolondság. Ugye, és hát tényleg az igazi bolond az a keresztény, aki hiszi is azt, hogy Krisztus meghalt érte, és föltámadott, és ezért hajlandó magát feláldozni, és hajlandó egész életében sanyarogni. Na most ebből lehetett volna a botrány, és hogyha Eranusz, akkor már nem lett volna nagyjából világhírű, és a pápa összes bíborosának a puszipajtása, és tizedik Leó is, illetve maga, hogy is hiák, akkor még Gyula uralkodik. Gyula pápa is nagyon respektálta őt, ő meg utálta, mint a szart, mert részt vett a bolonyai bevonulásán, amikor az, mint ilyen ókori triumfátor ágyúkkal és helyehújával vonult be a meghódított városba. Mint tudják, de az óvatosságára egy dolog az sose ismerte be, és azt én csak a 20. században bizonyította be a filológia, hogy tényleg ő írta Angliába, a Julius Exclusus szívű retteltes szatíra, a kizárt Gyula, mármint a mennyből, tehát meghal Gyula pápa, és a Szent Péternél jelentkezik. Ugye Szent Péter mondja, hogy ki vagy te, tróger, és hát én vagyok, hogy te utoltad, de ne röhögtess ki magad, stb. És akkor elkezdődik közöttük egy párbeszéd, amelyben kiderül, hogy minimum, hogy is hiák, házasságtörésből született, zsebtolvajból rablóvá fejlődött, majd gyilkosságokba fajuló, ocsmán zsarnok, de ez a legenyhébb, és hát csak nem képzeli azt, és ki lesz rugdosva a mennyországból természetesen. Miközben még ő oktatja a Szent Pétert, hogy te rohadék beszéd, te csak halász voltál, stb. Én halász, az igaz, de a te apád az, mit tudom, hogy vagy apád kalóz volt, és így tovább, és akkor visszadom lassanként az egész család múltja is tekerve. Na, tehát mindesetre megúszta, de azért megjegyezték, és viszont ha elolvasok a művet, és akár a korban is már érzékeny olvasók elolvasták, akkor azok egészen másképp is olvashatták, tehát nem szatírának, ahol az eleje, a lényeg, tehát a rengeteg karneváli elem van benne, ezt is kimutatták színháziasan és középkoriasan, nem csak a, tehát olyan elemek, amelyeket aztán a Rabelais használ olyan nagy mértékben, és amelyről a Bakhtin írta a híres könyvét, nem csak ilyenekre gondolok, hanem van benne egy csomó középkorias halálkatalógus, vagy az Ubisunt, így szokták hívni ezt a formula. Tehát, hogy hol vannak a régi idők nagyasszonyai, gondoljunk Vionra, hol vannak a királyok, stb. Itt is van, itt, és főleg Nagy Sándorral kapcsolatban csoportosítva adja elő a bolondság, mint istennő ezeket az érveket. Hanem ha úgy olvassuk, mint amilyen olvasásra példát ad a De Contemptum Mundi, hogy a végén van a poén, és visszafele kell olvasni. Visszafele kell olvasni, tehát magyarul, ő egy új kereszténységet hirdet, új típusút, nem újat, hanem úgy modernet, mint ahogyan a devoció moderna volt modern, amely, és akkor talán idéznék belőle, amely az egyetlen valódi, tehát a Krisztus bolondsága, ha komoly, akkor igaz az eleje, hogy az egész világ viszont megveszekedett, őrült. Ugye? Vegyük az utolsó fejezetet, a 67-et, a túlvilági jutalom is egy neme az őrületnek. Hogy ez még kézzelfoghatóbb legyen, híven ígéretem, ez rövidre fogva bizonyítom, hogy ez a bizonyos legfőbb jutalom sem egyéb bolondságnál. Mindenkelőtt gondoljátok csak meg, hogy Platón is eszébe vette ezt, mivel azt írta, hogy a szerelmi őrület a legnagyobb boldogság. Aki forrón szeret, már nem is önmagában él, de abba, akit szeret, és minél hosszabb időre tud önmagából kilépve a másik lénybe költözni, annál boldogabb. Ám de azt a jelenséget, amikor a lélek elszabadul a testtől, és nem él szabályosan a testi szervekkel, igen helyesen őrületnek neveztük. Különben mi értelme lenne az olyan közkeltő kifejezéseknek, mint hogy nincs önmagánál, vagy hogy tér magadhoz, vagy hogy magához tér. Rövidítek itt egyet. Az emberi szellemet az isteni lény végtelenül hatalmasabb erejével csodálatosan felszívja. Emódon az ember teljesen önmagán kívül van, és nem másokból boldog, mint hogy önmagán kívül helyeződött, és mindent magába olvasztó. Legfőbb jó részéről valami kimondhatatlant érez. Megint ugrok, a jámborok egész élete nem egyéb, mint elmélkedés a túlvilágról, és annak mint egy árnyéka, ezért a nagy utalomnak már itt a földön érzik némi ízét és illatát. Ez ugyan kicsin csöppecske az örök boldogság ama forrásához képest, mégis meghaladja a test minden gyönyörűségét, még ha egybegyűjtenék is minden halandó minden gyönyörét, mivel hogy annyira felülmélyek a szellemélyek a testieket, a láthatatlanok a láthatókat, és így tovább. Tehát röviden, az Erasmus szakirodalom egyáltalán nem jutott nyugvó pontra a mai pillanatban. Utolsó nagy összefoglalását a lehetséges álláspontoknak, amit én ismerek, erre fölhívnám a figyelmüket. Utoljára az Einaudinál jelent meg Carlo Carena, akkor jól emlékeztem a keresztnevére. Carlo Carena, és ez egy 2002-es kiadást, amit én vettem, de hát azt hiszem azóta is kiadták. Ebben van egy nagyon jó bibliográfia általában, és egy speciális bibliográfia magának a Valóság dicséretének a kiélezett kérdéseire a legutolsó 20 évből. Gyakorlatilag az ő alapján, vagy amit én egyébként olvastam, tényleg háromfajta értelmezés olvasható ma. Eltekintve azoktól, akik a régit ismétlik. Tehát az, hogy szatíra, prereformációs alapirat, vagy pedig retorikai ügyeskedés, tehát bűvészmutatvány, mondjuk így. Tehát iskolai gyakorlat, mint amivel ő akarta elverni annak ide, elvenni az ízét a dolognak, vagy a botrányt elkerülni. Mások azt mondják, hogy nem, ez a Nietzsét megelőlegező legnagyobb kiáltványa a dionisoszi szellemnek, épp az ellenkezője annak a könyvben, az olvasásban látható, a legfőbb gyönyörűséget jelző hagyományos ócium képnek, amit sugallni látszik az előző könyv, vagy amit általában a humanizmus szeret. És itt ugye az extázisról van szó, az önmagunkból való kilépésről, az übermensről és ehhez hasonlóról, és van egy olyan, szerintem a legnormálisabb álláspont, amely azt mondja, hogy teljesen páratlan keveréke a szentbernáti típusú misztikának, a Pico della Mirandola féle az emberi nagyság fölötti elragadtatásnak, tehát az, hogy az ember már majdnem akkora, mint az Isten, és éppen ezért van útja az Istennel való egyesülésre, mint látjuk a végén, amikor ezt a bolondság mondja. És végül van olyan álláspont is, amely szerintem nem nagyon igazolható, amely nem szatírának, hanem önirónikus, tulajdonképpen ateista önvallomásnak tekinti, amelyben végre Erasmus saját magáról rántja le a leplet. Ez nagyjából, sajnos ez nagyjából megegyezik azzal, amit Luther gondolt róla. Hát, ugye csak utalok rá, hogy 1523-ban ő megírja a hosszú unszolásra végre, hosszú gondolkozás után, 6 év gondolkozás után a Luther ellen irányul, de rendkívül udvarias hangú De Libero Arbitrio, a Szabad Akarat című könyvét, amelyben cáfolja az ember méltóság nevében azt a bábusz erőséget, aminek ő látja a determinációt, amit a Luther hirdet. Luther erre pedig úgy válaszol, ahogyan szokott, vagyis disznó moslék állatnak, röfögő baromnak, stb. Legenyébb kifejezései nevezi az ellenfelét, és elsöpri, mint akinek az égvilágon semmi érzéke nincsen az Isten kegyelme, és az egyáltalán az Isten lényege iránt. Tehát sajnos, aki, hát gyakorlatilag ugye, Erasmus így a két cég között a pad alá esett, mert a tizedik zsinat után indexre teszik. Ezért kell rettenetesen becsülni azt, hogy például Pázmány Péter valami 300-szor idézi névvel. Ezt nem szokták tudni. Ugye, tehát őt nem érdekelte. Végülis ő elég szuverén egyéniség volt. Ismerte ő is természetesen az indexet. De a Luther féle goromba elutasítás pedig gyanúsá tette őt a protestánsok előtt is. Tehát tulajdonképpen egy hosszú erasmista korszak után, 16. század nagyobbik felében Magyarországon 60 népszerű, utána jön egy hosszú hallgatás, vagy néha elhallgatás, úgyhogy olvassák. Hát például Julius Exclusus, egy Kovács Ferenc nevű mérnök a 18. században lefordította, sose jön megnyomtatásba. Simon József, akit talán ismernek, fiatal kutató Szegeden, filozófia történész, találta meg, és mit, 20 évvel ezelőtt, és adta ki az ITK-ba. Úgyhogy tehát valami érdeklődés volt iránta, de szóval sehol se kellett. Eretneknek tekintették őt a katolikusok is, eretneknek tekintették a protestánsok is. Na most lássuk Moruszt, ugye. Moruszról mondtam, hogy hát a legjobb barátok, ez a barátság, ez 1499-től kezdődik és halálukig tart. Háromszor tartózkodott Angliába, már első alkalommal ilyen kalandos körülmények között, tehát a bohócot közbeiktatva ismerkednek össze. És utána pedig a második hosszú korszak, amikor egész Anglia könyörög, főpapok is, a királyi udvar is, 7. Henrik halála után vagyunk, amikor 8. Henrik ilyen ideális uralkodónak tűnik, olyan, mint a fiatal Néró mindenki. Ugye régen azt hitték, hogy Lucanus egyszerű, hogy mondjam csak, szolgalelkűségből magasztalja a Farzália elején Nérót, aki később, ugye, mint tudjuk, milyen lett, és hogy Lucanus élete is ráment. De nem, úgy tűnik, hogy egészen addig, amíg Nero ki nem kezdődött fejlődni, mint elmebeteg, gyilkos, és így tovább, addig vagy 8 évig határozott rokonszemnek örvendett, nem csak a népkörében, amelyet különböző intézkedéseivel lekenyerezett, hanem így a mondjuk a humanista művetségi udvari költők, stb. Filozófus. Tehát mondjuk amíg a Seneca őt gyepönt vezette még, addig mondjuk izé. Na körülbelül 7. Henrik alatt bárki azt írt, amit akar, tudnék, a 7. Henrik nem törődött a cenzúrával, nem figyelt oda az irodalomra, őt a pénz érdekelte, hogy minden áron adópréssel és minden más módon igyekezett a népből kisajtolni. 8. Henrik viszont humanistának lett nevelve, maga is írt, és egyre jobban elbízta magát. Azzal hizelget saját magának, hogy a kor kétségtelenül legnagyobb szellemét barátjának mondhatja Morusznak, akit akarat ellenére, aztán akinek jogi, tehát kartaúzi szerzetesnek készül, de úgy érzi, hogy ő olyan érzéki ember, neki család kell, nő kell, stb. Nem bírná ki az aszkézist, ezért megnősül. Kétszer is, mert ugye első felsége 3 gyermeke születik, meghal, és akkor másodszor is megnősül, és példaszerű család életet él. Az először ügyvéd, aztán bíró, már ügyvéd korában alkalmazza a király őt már diplomatának, és az utópia az egy ilyen diplomáciai küldetéshez fűződik, amikor német alföldön neki ilyen spanyol vám áru, de részben már háborús ügyekben is igen kényes tárgyalásokat kell folytatni a Károly főhercegnek, a későbbi 5. Károly császárnak a követeivel. Ez az első alkalom, amikor Magyarországról behatóan tájékozódik, gyermekkora után, mert aprótként 16 éves korától 5 évig, mielőtt, 4 évig, mielőtt Oxfordba megy tanulni, az akkori kancellár Morton házában tanul, aki rendkívül művelt humanista, és aki Mátyás király alatt angol követ Magyarországon, és igen sokat besélt neki a magyar dolgokról. Hogy miért fontosak ezek a magyar dolgok, ez majd mindjárt kiderül. A megvesztegethetetlenségéről, igazságosságáról van egy mondás, amelyből állt a közmondás lett, hogy ha nekem ítélkeznem kéne, mint bírónak, mondta egyszer Morusz, édesapám, akit különben késcsókkal köszöntött napon, nagyon hosszú ideig élt az öreg, és aki szintén bíró is volt, és az ördög között, és az ördögnek volna igaza, akkor elítélném apámat. Ezt mondta. Tehát a teljes tárgyilagosság jegyében. És akkor nem az ő hiúsága, hanem a 8. Henrik lavasz taktikája lassan abba a szerencsétlen helyzetbe hozza, hogy nem tudja visszautasítani a kancellári címet. És akkor 3,5 évig Anglia kancellárja. És akkor következik ugye akkor már igen hosszú ideje folyó botránynak a fordulópontja, az, hogy aragóniai Katalint, a feleségét el akarja taszítani, azon a címmel, hogy nem szült neki, illetve a szült, akkor meghalt, és aki meghalt, az is lány volt, és neki trónörökös kell. És hát gyakorlatilag a Boleyn Annát feleségül veszi először titokban, ahhoz, hogy törvényesítse, és hogy örökre kizárja az aragóniai pártot a hatalomból, vagy azokat, akik támogatják, ahhoz neki radikális reformokat kell végrehajtani, mivel a pápa nem adta meg neki az engedélyt a válláshoz. És ezért elszánja magát egy végzetes lépésre, arra tudnék, hogy megteszi magát az egyház fejének, és ennek első ennek a radikális változásnak, amely teljesen feldúlja a császári, és tehát a spirituális és a szekuláris hatalom elválasztására épülő középkori modellnek, európai, nyugat-európai modellnek fontos a érvényességét, és vissza a cezaropapizmus korában taszítja vissza Angliát. Annak a legfőbb áldozata, mivel hogy ezt mindenki, amiben végül is elismerik azt, hogy a egyház feje a király, és ennek megfelelően semmi sem, amit a pápa mond. Tehát nem csak házasságügyben, minden más ügyben is. Akkor jelennek meg a régebbi adi kódex formában létező, még nem a híres kanonikus bibliák, de megjelenik jó pár biblia, amik Holbein, akit Erasmus tanácsára megy Angliába, Morusz támogatja, és ott csinálja a legnagyobb sikereit, Holbein gyönyörű részmetszetei ékesítik, amelyek a lényege az, hogy nem a pápa, hanem a isteni pózban, tehát egy pápánál is magasztosabb trónon, mint az Atya Úristen ülő király, osztogatja a hozzá térden járuló püspököknek és köznépnek a Bibliát, tehát mint az apostoloknak, hogy vigyék és terjesszék. És akkor két ember, két vezető politikus nem írja alá, a rochesteri érsek, a püspök, akit Fischer, aki régi barátja szintén humanista Erasmusnak is, és akit a pápa kinevez, hogy életét mentse, de rossz húzás volt bíborosnak, mert azt mondja, rendben van, elküldöm a fejét, aztán majd ott ráteheted a kalapot, mondja Henrik bizonyos cinizmusra, és Morus. Morus megmenekülik egy évig, van a Tauerbe, elég nyomorult körülmények között, közben jön összizületi gyulladás és köszvény, és mindenféle baj gyötri szegény. A lányát beengedik, igen tudós lány, minden nyelven tud, és önfáldozó Margit nevű lányát. Wikipédiába, mutatja Wikipédia komolyságát, lehetett olvasni egy időben, aztán letörölték. Sajnos nekem a vizsgázóim ezt írták, ezért mind megbuktattam őket, szegény 17-et. Amikor Erasmus volt egyszer a tétel, valamennyien azt írták, én azt hittem, hogy engem csúfolnak, és azt nem. Ez elviselem, de nem ebben a formában, hogy tudnélik. Morus Tamást ugyan lefejezték, de szerencsére a lányát utána Erasmus feleségül vettem. Mondom, ilyen. Jó, kiderült, hogy nem hülyeskednek szegények, hanem mivel nem olvastak egy sort se természetesen se Erasmustól, se Morustól, megnézték a Wikipédiát, és ott éppen ez volt olvasat. Hogy ki lehetett az a gonosz ember, aki ezt oda berakta, azt én nem tudom elképzelni. De ennek... Szóval mindesetre nem vette Erasmus feleségül, hanem szegény, aki egész életében rettegett a haltól, a szerzetesi élettől és a nőktől, tehát mondjuk esze ágába se lett volna, hanem írt egy gyönyörű Carmen heroikumot, tehát hexameteres gyászverset, majd utána halt nem sokára, 36-ban. Na, lényeg az, hogy ebben az utolsó évben ír egy félelmetes, nem tudni micsodát. Ugye, ilyen címen jelent meg magyarul, erősítő párbeszéd balsors idején, ezt angolul írta. Persze a lánynak latinul is dikálhatta volna, vagy írhatta volna, mert egy ideig elvették, volt szeruzája, vagy tollal, aztán elvették, akkor szénnel írta, akkor azt is elvették, akkor már csak diktálta. De az nem lett volna jó, mert a börtönőrök minden egyes szetlit végig olvastak, és ha a latinul írja, akkor rögtön megsemmisítik, vagy megtiltják neki, mert nem értik. Úgyhogy ezért írta angolul, és hát látták, hogy az öreg megőrült, hát végülis. Szegény akkor már ilyen szakálla volt, mert nem volt borotvása, mert hát gondolta egy rabnak minek borotválkozni, ugye. És ő, aki fiatal korában, ez egy Holbein, ez egy Metzisz kép, ha nem csalódom. Itt ugye fiatal borotvált korában hord ugye egy rózsát, hitemény szeretett jelképe, vagy ki tudja mi, a keresztet, és egy tollat. Itt pedig már csak egy vörös kesztet, ezt vitte magával a fejezéskor, és ez megvan. Ezt együtt temették el a testtel, majd a fejet az később adták, egy hónapig rohasztották a Temze parton, de aztán kiadták a lányának, temesse csak el. Mert a király kegyelmes volt, tehát például eredetileg ki kellett volna belezni, és azt élve. Tehát amikor kibelezték, és levagdosták a végtagjait, csak akkor kellett volna végig lefejezni, amikor már jó elszórakoztak vele, de hát ezt megspolta. Így Fischert nem tudták volna kibelezni, mert akkor rögtön meghal, mert nagyon öreg volt és sovány, úgyhogy azt egyszerűen csak lefejezték. A kartaúzi szerzetes rendet azt így végezték ezzel a belezéses módszerrel, és mindig úgy szervezték, hogy akkor az ablaka, a Morus ablaka alatt vigyék őket a kivégző helyre, hogy hagyd tanuljon a fiú. No, mindegy. És akkor ezért tehát angolul van a íz, és az van benne, hogy kérem szépen, ez egy magyar ember írta latinul, abból németre fordították, németből franciára, franciából latinra, én meg angolra. És ez egy ilyen abszolút jámbor hitbuzgalmi munka arról, hogy majd ha bejön a török, akkor mit kell csinálni. Budán játszódik a jelenben. Hát tényleg 1534-ben egy öreg Antal nevű nemes ember, aki már igen beteg, és néha halál sejtelmek gyötrik, mint úgy menet közben kiderül, fogadja a végeken élő unoka öcsének, Vincének a látogatását, aki mondja, hogy nagyon furcsa, hogy hát én most rokon látogatok, meg beteget látogatok, de én várok tőled vigaszt, mert én már nem látok semmilyen reményt, mert a két király, és nagyon alaposan le van írva, hogy milyen anarchia van az országban, és hogy ki a Ferdinánd, ki a Szapolyai pártján osztják szét a meglévőt, és készítik elő a török végleges hódítását, miközben a keresztények azok meg egymás megizélésével vannak elfoglalva, és minket hagynak elpusztulni. És akkor mi lesz, amikor, mert hallom a híreket, hogy már készül a Szulejmán egy újabb serege. Ugye utoljára tudjuk, hogy 29-ben járt, amikor majdnem elfoglalta Bécset, és hát ugye megint egy nagy hadjáratról szólnak a hírek, és hát mi lesz, ha végleg jön, Budát is elfoglalja, és akkor végünk van, és akkor mit kell tenni? Mert hát nyilvánvaló a balkáni országok példáját hozza fel, és időnként Mátyás királyra hivatkozik, akinek a seregében még szolgált. Úgy kell képzelnünk, hogy kb. 80 éves lehet a főszereplő, tehát az Antal. És akkor az elmondja, hogy hát igen, de hogyan lehet kibírni a halálnál is rosszabb hitehagyást, hogyan kell legyőzni a félelmet a haláltól, a késztetést az öngyilkosságra, és hogyan kell inkább a halált elviselni, semmit, hogy megtagadjuk önmagunkat. Félelmetes önarckép a börtönben, és egy szót sem szólalt Henrik, mert nem róla szól, hanem Szulejmánról. Fáji Attila, a Genovában élő magyar tudós, aki sokszor jön haza Magyarországon, és tart előadásokat, ő fedezte fel ezt a magyar tudománynak egy kozsvári előadásában, és Szőcs Géza támogatásával jelent meg a vagy 8 évig készült fordítás, amelyet a Gergely Zsuzsa fordított, és van benne a Fáji Attilák is egy tanulmánya, Szőcs Gézák is, és előkészületben van hozzá egy kommentár kötet, csak az még nem jelent meg, reméljük, hogy majd megjelenik. Mindenesetre hallatlanul izgalmas, én kötelező olvasmányát tenném magyar történészeknek is, és a csodálatos az, hogy egészen az ITK-ban 1942-ben megjelent kis cikkig, amely először vett fel a tudomást, majd Mészöly Dezsőnek, aki nagyon tudjuk, sokat foglalkozott a 8. Henrik korával, és így tovább, meg lefordította a részben Shakespeare és három társzerző által készített Morus tragédiát. Ő is emlegeti, de az, hogy végre az üzenet eljutott ehhez, tényleg el kellett olvasni, vagy le kellett fordítani ezt a művet, amely minden létező nyelven megjelent már a 16. században, hollandtól spanyolig, csak éppen magyarul, nem, ami furcsa, tudnélik. Hát nem csak díszletként, vagy allegória fedőszínként használja, hanem látszik, hogy olyan ember beszél, aki egy ideig a világ legfeltörekvő készülő világbirodalmák a politikáját vezeti, akinek tehát minden információ és diplomáciai forrás és egyebek a rendelkezésére állnak, akinek a mestere, az első politikai vagy mondjuk egy diplomáciai mestere a Morton, az Magyarországon szolgált évekig a Mátyás udvarában, és aki éppen a török veszély miatt fokozottan figyel, tehát ezek nem kamuflás, tehát nem olyan díszletek, mint amelyeket sokszor használnak regényírók, félig vagy sehogy se ismert országokról, hanem ha egymásra vetítjük azt, hogy itt egy magányos ember küzdelme, aki megpróbál bízva abba, hogy a könyv majd kijut, és hát kijutott, mert a Margaret és a férje, amikor száműzik őket, család több tagját után száműzik, még utódait is van közük, kivégzik az egész családot, évszázadokig üldözik, még a Moros családnak, még ma is van leszármazottja egyébként, de csak egészen mindenféle oldalágon lappangva, stb., mert a 8. Henrik bosszúja, hogy úgy mondjam, sokáig élt, de megjelent, tehát ugye ezek Belgiumban menekültek, azok az angol jezsuiták, akik ottan Franciaországban és Belgiumban megtelepedhettek egy ideig, és akik később az egész betiltott és föld alá szorított angliai katolikus egyháza szellemi munícióval ellátták, azok fölkarolták, a könyv megjelent, és így tovább, és hát amióta 1935-ben szentélyavatták Moruszt, azóta hatalmas szakirodalom nőtt ki körülött, és most már végre hozzánk is eljutott. Na mostan itt megint miről van szó? Itt a két laikus beszélget. Két laikus, a szempontjaik azok világiassak, és hogy úgy mondjam, földhöz ragadtak látszólag. Tehát szó van arról is, hogy mi lesz akkor a családunkkal. Mi lesz, ha mindenünket elveszítjük? Mi lesz, hogyha a török elad a rabszolgának? Mi lesz, hogyha kiszakítanak és áttelepítenek Anatóliába? Ebben az időben már hatalmas. Látszik, hogy ezeket is mind ismeri a Morusz. hatalmas szakirodalom van, és ezek mind magyarországi rabok, akik visszatértek. Később csatlakozik hozzá a 17. században egy cseh apród, akinek szintén hatalmas karriert fut be, aki szintén valami 20 évet nyomott le rabszolgasságba, Törökországba. A Bohuslav Vence, vagy Bohuslavski Vence, ez pár éve megjelent magyarul is Pozsonyba. De a többiek azok ugye a Georgievics Bertalan és ehhez hasonlók, vagy a Sebesi Névtelen, ezek a leghatásosabbak, ezek latinul, németül, franciául, még svédül is némelyik megjelenik, és ezek a kornak a nagy politikai vagy történelmi szenzációi, nem csak újságszinten, hanem amit a törökökről tudnak, azt nagyjából ebből kezdik tudni. Tehát ezzel is számolva, végül is arról van szó, hogy hogyan maradhat meg az ember önmaga akkor is, hogyha eltépik minden kulturális gyökerétől. Tehát gyakorlatilag egy olyan rezsimváltásra készül, tehát nem a föltételezik, hogy az a középső 17. fejezet, vagy melyik, ahol az öngyilkosság retteltes példáit hozza fel, ott föltehetőleg saját rémeivel is kell küzdködni, mert a királynak is az esett volna a legjobban nyilván, hogyha valahogy elemészni magát, mert akkor nem kell. Mint tudjuk, Boleyn Anna is arra fázott rá, mert azt kérte, mint a Heródiás a Szent János fejét, mert a király megígérte neki, de abban a percben éppen sakkozott a feleségével, tehát a Boleyn Annával, amikor a kivégzés híre megérkezett hozzá, és akkor fölborította a saktáblát, oda csapta, és azt mondta, hogy te rohadék, ezt is neked köszönhetem, vagy te kényszerítettél rá, mondja a gyenge férfi, ugye? Majd egy év múlva gyorsan lefejezteti az asszonykát, ha már így kezdett belejönni a dologba. Tehát mondjuk, hogy ez szubjektív, de a többi nem. A többi arról szól, hogy marad-e olyan érték, miután minden külső feltétele megsemmisül annak, amire az eddigi életünket felépítettük, amire az eddigi evilági és mennybeli biztonságunkat is, tehát ami az üdvösségünkkel függ össze, a sorsunkkal, az örök életünkkel kapcsolatban, hogyha azt hirtelen kihúzzák alunk, minden megsemmisül, hogy akkor mi marad? Megmaradunk? És ez bizonyítja a könyv, hogy megmaradunk. Megmaradunk. Nincs mese, az ember erősebb annál, és a kereszténység teherbíróbb annál, megint csak abban a formában, ahogyan abban az egzisztencialista, ha kell, Dionysosinak átszázott, ha kell, misztikusnak átszázott formában, amit ez a két ember egymástól valahogyan megtanult, mármint az Erasmus meg a Morus. Úgyhogy talán ezzel fejezném be.
Elhangzott Rádió Egyetem, az itáliai humanizmus európai kisugárzása. Szörényi László, Itáliai humanizmus, az ELTE BTK-n 2012. április 11-én elhangzott előadás felvétele, rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.